az ipari termelésünk szerkezete kétszer, háromszor annyi energiát emész fel, mint egy modern ipari...
És megszűntek a szocialista blokk országaiban a szovjet típusú diktatórikus berendezkedések. A kelet elkezdett nyugat felé közeledni, kisi esetlenülés után, ám nagy vágyal a valódi demokráciára. Magyarországon szokatlan volt a helyzet, hiszen most nem folyt vér, mint 1956-ban és a második világégés alatt. A hazai rendszerváltás egyik legfontosabb aktusaként 1989. október 23-án az akkori államfő kikiáltotta a Magyar Köztársaságot, amely a harmadik volt a sorban. Ez a három a Magyar Köztársaság podcast, amelyben a hazai rendszerváltás viszonyaiba, szokatlanságába, hangulatába és árnyalataiba lesünk be. Kulturális, egyetemi, emlékezeti és történelmi lencséken keresztül ismerjük meg jobban a történeleme fordulópontját. A következő rendhagyó epizódban történelmi pillanatot élünk meg, hiszen podcast lesz a podcastben. A következő kelet-európai percekben a K-Európa podcastet készítő srácok indítják a banzájt, és vezetnek be minket a hazai rendszerváltás környéki kulturális világba és viszonyokba. Lesznek mókás, könnyed és keserédes pillanatok is. A három a Magyar Köztársaság podcast létrejöttét a Független Média Központ támogatta. A támogatás az adások szabad elkészülését jelenti, amelyek tartalmát az EPR rádió szerkesztőségének munkatársai határozzák meg, és tartoznak érte felelősséggel.
Egytől egyig, az Komcsiktól kezdve, a szélsőjobbig, minden b***i. Utálom őket, mint a szart. És ezt Magyarországon mind pont ezt nevezik középútnak. Én úgy vagyok fel, hogy szerintem ez a középút, hogy utálni mindenki. Mert az utána országban utál mindenki, mindenki.
Nagy szeretettel köszöntök mindenkit a K-Európa Podcast legújabb adásában. Hocsegi János vagyok, és a mai epizódnak én leszek a házigazdája. Először is szeretném bemutatni beszélgető társaimat itt az ELTE bunkereiben velem ül tőlem balra Power Emmanuel.
Sziasztok!
És a másik oldalon pedig Vida Bence.
Sziasztok!
És a bécsi akna munkát folytató virtuális csatornákon velünk lévő Latosinszky Csaba.
Halló, bolgár úr, hova telefonáltam be?
A mai epizódunk a rendszerváltás és környékének kulturális életéről fog szólni. Talán belenézünk egy kicsit a televízióba, filmekbe, költészet, irodalom, előadó művészet, zene, én nem is tudom pontosan, hogy mi mindenféle műfajokat fognak itt a kedves kollégák végig taglalni. Valamifajta olyan vállalkozás ez szerintem, hogy mi azt hiszem felfedhetjük, hogy mi a rendszerváltás gyermekei vagyunk, tehát valahol a rendszerváltás előtti vagy közvetlenül utáni megrészegült szabadság levegőjén fogantunk. És erről valahogyan számot kellene adni a szüleinknek és a szüleink generációjának, hogy mi is történt itt valahol 88, 89 és 90 környékén. Hogy mégis adjunk valamifajta időbeli dimenziót, én arra gondoltam, hogy közvetlenül a rendszerváltás előtti évek, tehát mondjuk így kb. Tűzzük ki azt, hogy úgy 85-től 94-ig, ez nem azt jelenti, hogy végig fogjuk ezt az időszakot beszélni, csak valami fajta tóliget így jelöljünk ki az elején. 94, mint ugye az első kormányzati ciklusnak a vége, a rendszerváltás utáni első harcok, kultúrharcok és egyéb harcok lehet ez a végső zárókövünk. Szóval, hogy így a rendszerváltás gyermekeiként egy olyan időszakról fogunk beszélgetni, amit igazából nem éltünk meg, vagy egy ilyen boldog tudatlanságban, vagy emléknélküliségben éltünk meg. de mint a politika és kultúra iránt érdeklődő junkik különböző csatornákon mégiscsak fogyasztottuk ennek a termékeit. És én az első kérdés, amit itt a kedves kollégáknak feltennék, az az, hogy kicsit képzeljétek el, hogy egy nagyon mozgalmasan átálmodott éjszaka után felébredt, és nem annyira van meg, hogy miről is szóltak ezek az álmok, csak ilyen képek vannak, és reggel egy kávés bögrébe kapaszkodva megpróbálod összerakni, hogy mi is volt ez a sztori. És hát ez Istennek se akar összeállni, mert az egyik pillanatban a villamoson a plafonról lóksz denevér pozícióban, és a szemed sarkából meglátod az általános iskolai tanárnődet, és aztán pedig egy vágás után valahol Soros György egyik foga vagy, és egy sztéket őrölsz, vagy nem is tudom, és nem látszik még a logikai kapcsolat, szóval, hogy ennek a szellemében, hogy képzeljük el, hogy álmodtuk ezt az egészet, és az nem az első kérdésem, hogy így erre az álomra visszatekintve milyen képek ugranak elő először a rendszerváltás kultúrájáról?
Hogy haladjunk sorban? Én nem akarom rögtön az elején azzal kezdeni, hogy padödő.
Akkor ne kezd, kérlek.
Úgyhogy átadom a szót Bencének, és akkor ez mint a első hangzott volna.
Köszönöm. Az Ozzy Osbourne mondta ugye azt, hogy nem emlékszik a 80-as évekre. És azért nekem is vannak komoly restanciáim a 90-esekkel lévén, hogy azért a végén voltam én első osztályos, szóval azért 92, amikor én világra jöttem hivatalosan, meg 99, amikor megkaptam az Orbán Viktortól a Milleniumi olvasókönyvet a Petőfi csarnokban, és ezzel az identitásom megszilárdult.
De ez majd egy másik epizód.
Ez majd egy másik epizód. A közötti rész az így nagyon nincs meg, az előtti meg pláne nem. Most, ahogy így ezt felvezetted, nekem a Moszkva tér című film jutott eszembe így asszociatíve, ami egy ilyen viszonylag késői filmélményem, és valahogy ezt az egész felnőtté válást, ilyen felnőtté érést nekem pont így telibe kapta, szóval személyesen is egy nagyon meghatározó filmalkotás volt, illetve valahogy kicsit ennek az egész rendszernek az átmenetisége, kamassága, olyan fésületlensége, meg ezek a nagy álmok, amik nem csak az akkor érettségizőknek a szívében lehettek ott, hanem tényleg kicsit mindenkiében, az úgy nagyon átjön annak a filmnek a hangulatáról. Ugye a Moszkva téri hamburger, amiben még csalamádé van, de már New Yorkban érezzük magunkat, amikor beleharapunk. Meg ott a nagy, ugye ott a Csoki bácsi, tehát a Csúlya Imrének van az a nagybácsi karaktere, aki ilyen Hawaii Inkben ilyen kézi videó, egyből videóra vevő VHS kamerával ott fölvesz mindent, és amúgy meg autókkal kereskedik, és egy ilyen teljesen vállalhatatlan ügyeskedő karakter. Meg
a VHS felvétel, aminek a jobb alsó sarkában pörög a dátum, és
igen.
Óram perc másodperc.
Igen. Meg hát amikor bejárják ugye a Európát, ami azt jelenti, hogy eljutnak talán Bécsig, vagy valami ilyesmi, tehát és akkor megtehetik azt, hogy felszállnak itt egy vonatra, és leszállnak valahol máshol, és akkor ott azt is alulnézetből, meg olyan féloldalasan élik meg, aztán semmi nem jön össze, és hazajönnek, és aztán valahogy a végén van egy ilyen keserédes realizálása annak, hogy igen, van egy csomó lehetőség, de ebből nagyon sok minden csak illúzió, másrészt pedig nagyon nagy kérdés, hogy mi az, amivel tényleg reálisan lehet is élni, és valamit kezdeni. Úgyhogy nekem most így ez az első.
Amikor gondolkodtam a kérdéseken, illetőleg a felkonfon, akkor nekem is ez volt az egyik szál, és örülök, hogy behoztad, hogy mit is vetítünk vissza ebbe a rendszerváldásba, hogy legalábbis, mintha egy új kontinenst fedeztek volna fel a szüleink, vagy az akkor aktív felnőttek, fiatalok, és hogy olyan nagyon sokat ígért volna, és olyan nagyon keveset kaptunk belőle, tehát hogy van ez a fajta ilyen visszatekintés, hogy mit kellett volna beváltania, és mit nem váltott be, és mikor rontottuk el, ami tulajdonképpen ez egy ilyen...
Hol rontottuk
hol,
el?
Melyik év? Tehát, hogy hova lehet ezt datálni?
Jó, de azért nem mi. rontottuk el. ez a hajával rontva, már pedig...
Hát jó, ezt majd még át kell beszélnünk emiatt.
Te onnan Bécsből, hogy látod?
Hát én
Bécsből mennyire van erről?
Ugye, hogy mi az a kép, amit látok? Fú, nem tudom, én Kovács Ákost látom, rendszerváltáskor, és azóta is folyamatosan látom.
Bocsánat, akkor még Bonanza Banzáit látsz, nem?
Abszolút, igen, abszolút. De nem, ez vicc, ez csak vicc volt.
De egyébként?
Amúgy nagyon
még,
is.
Még találó is szerintem.
Igen, az a lázálomszerű.
Igen, nem tudom, Lady Shindy Dark, hogy mi az a hanglish szám. Na mindegy.
Majd megkeressük, bevágjuk.
Hát mert minden VHS, ha már szóba került a kamerának az alulpörgő számlálója, akkor nem tudom, a rábeszélős Terminátor 2. Jedi visszatér. A nyugat itt van már, de azért nem teljes. Hogy is mondjam, itt a nyugat, de hivatalosan még nem forgalmazzák.
De ez egy nagyon jó kép, igen, most erről asszociálok, hogy tényleg, mint hogyha egy ilyen kalózmásolatot készítettünk volna mindenről, ami nyugati, igen.
Alámondásos szinkronnál.
Egyébként, ha szabad, akkor nekem meg pláne így a VHS kapcsán, és egyébként meg kicsit csaltam is, mert ugye előre szóltál, hogy nagyjából mik lesznek a kérdések, és nekem az egyik első ilyen, gondolkoztam filmeken, meg zenén, meg stb., és beugrott a Willy a veréb rajzfilm, ami megnéztem, és annyira teli találat volt a részemről, hogy ez egy 89-es rajzfilm.
Mm, fantasztikus.
Az nekem egy nagy élmény.
És hát azt most én nem tudom így szavakkal leírni, hogy az egy tényleg pláne egy gyereknek mekkora élmény volt. Mm. Minden esetre kicsit utána nézegettem, és a korabeli filmvilág kritikában leírták, hogy hát csupa rosszat egyébként. Egyedül a rajzokat dicsérték a rajzfilmben, de hogy egyébként nagyon egyszerű a története, egy ilyen lebutított fejlődés történet, a rossz fiú, akiről kiderül, hogy mégis azért jó, és a végén aztán tényleg jó lesz. De hogy az a próbálom szó szerint idézni azt a mondatot, hogy a klauzáltéri verebek lumpen polgárokként viselkednek, és egyáltalán nem felemelő környezet ez a verebek számára, ahogy ábrázolva vannak ott a klauzáltéren, mert hogy ott játszódik a nagy része az egész sztorinak, és hát igen, a kisgyerek verébé változik, ha valaki ennyire nem tudná, hogy miről van szó, és a záró mondata az pedig valami ilyesmi volt, hogy nem ad szárnyakat a film. és hát ez
tanítani való.
Egyrészt tanítani való, másrészt meg
a recenzió.
A rendszerváltás sem adott szárnyakat, de a Willy a veréb az megmaradt az emlékezetemben szép emlékként, és hát ilyen szintelenre és torz hangúra játszott VHS kazettán körülbelül 45-60 alkalommal megnézve. Hát igen, szóval aki nem látta, az mindenképp valahonnan szerezze be.
Tényleg érdemes. A Budapest képe miatt is már csak, ahogy ott nagyon, szerintem nagyon hitelesen át van adva így a rendszerváltáskori Budapestnek az utcaképei, rá lehet ismerni tényleg, ahogy mondtad, a lövöldeteret is, meg egy csomó helyszínre, ahogy azt ott a rajzfilmesek egy ilyen, ugye van ez kicsit ilyen Disney-szerűen, tehát kicsit idealizálva, de azért mégis ezt a kelet-európai hangulatot nagyon megkapva mutatják be, szóval egy nagyon izgalmas kísérlet. Igen, meg most, ahogy így mondtad, ezt a recenziónak az elítélő szavait, hogy itt megjelenik ez a veréb ellenkultúra, vagy underground, és az iránti utálkozás, ami így a mainstreamnek a sajátja volt, és valahogy ez is a rendszerváltása, hogy ezek a szubkultúrák hirtelen így beemelődnek, vagy muszáj velük foglalkozni, egyre többen tagjai, meg egyre nagyobb népszerűségnek örvendenek, és aztán ezek valahogy összekeverednek így a többségi társadalomnak ezzel a nyárspolgári hozzáállásával, meg a rendszernek is ezzel a megbélyegző elítélő hozzáállásával, és hogy ez akár egy gyerek rajzfilmnek az értékelésébe is bele tud szivárogni, szóval egy egészen elképesztő hangulat.
Az egyik dolog, ami rögtön eszembe jutott, hogy meg is kérdezem tőletek, hogy milyen ez a Budapest, amit ott látunk. Hát, hogy azt mondjátok, hogy ez egy látlelete a kornak, nekem eszembe jutnak egyik oldalról a 70-es, 80-as években készült ilyen közlekedési oktató videók, amiket nagyon, nagyon szeretek a YouTube-on megnézni. Az egyik kedvencem, ami bemutatja, amikor a nagy körútat körül autózhatóvá tették, és a Budapestre látogató vidékieknek készítettek egy ilyen oktatófilmet arról, hogy hol lehet lekanyarodni, hogyha eltévedsz esetleg, hogy tudsz visszajönni, hogyha Kecskemét felől jössz, és szeretnél utána átmenni a Balatonra, akkor hol kell lefordulni. Szóval van ez a fajta világ, de utána mégis akkor ebből megmaradva, hogy ez ilyen kockaköveken zögykölődő Skodák és Zsiguliknak a világa, de hogy ez már, mintha már azután lenne, nem egy kicsi, szóval hogy hogyan, milyen ez a Budapest?
Az az igazság, hogy én nekem gyerekkoromban meghatározó élmény volt, a egyetemtéren laktunk, és a Károly kertbe jártunk le játszótérre.
A burzsóá átalakított
a burzsóázia. Hát az a belváros legközepe, azt hiszem. Minden esetre...
A Central Park.
De hát most jön a poén, vagy hát legalábbis az, ami olyan mély nyomot hagyott bennem, hogy nem tudom a mai napig, hogy hívják azt a kis utcát, ami az egyetem teret köti össze a Károlyi kerttel, de mi Kutyaszoros utcának becéztük. Én emlékszem, hogy hetente legalább egy 4-5 alkalommal léptem kutyaszarba ott kisrácként, és hát tényleg anyánknak úgy kellett így engem meg bátyámat kézen fogva vezetnie, és sasszézgatni, és ilyen aknamezőn átgyalogolni, hogy ezt a rengeteg kutyaszart valahogy kikerüljük. Az már azt hiszem 2000-es évek, amikor megjelentek ezek a kutyaszar gyűjtő kukák, amiket még éveken keresztül nem sikerült a használatát elsajátítani a társadalomnak, és így oldalán szétkenve meg dobva meg ilyen, szóval az egy másik dolog, de hogy szóval, hogy szerintem ez azért egy elég jellemző kép, hogy azt hiszem, hogy az is része most már a belváros új főutcája projektnek, vagy része volt, ami már megvalósult, és ez tényleg egy gyönyörű nyugat-európai színvonalú környék, de hát az még a 90-es évek eleje, közepe, vége felé is a Kutyaszaros utca volt. Úgyhogy...
És a másik kis részlet pedig, hogy a Kecskeméti utcán végig autóval lehetett végigmenni, és onnan felkanyarodni az Erzsébet hídra. Tehát ott volt az a rettegős aluljáró, amit felszámoltam.
Igen, tényleg.
Tehát óriási kocsisorok is álltak.
Az ott folyton bedugult, igen. Tehát, hogy így teljesen összekeveredett, ez is ilyen jellemző volt, hogy azok a kis utcák, amik még egy sokkal korábbi város szerkezetet tükröztek, meg más jármű sűrűségre is voltak nyilván tervezve. Azok egyszerűen nem bírták azt az idióta mennyiségű forgalmat. Nyilván a forgalom az ugyanúgy megvan, sőt rosszabb lett most is, de legalább létrehozták ott igen azt a turista övezetet, és a kutyaszarból most már nem legyek kell neki, hanem turisták, és amiatt élhet, most már turista utcának lehetne nevezni, és nem kutyaszarosnak, nem tudom melyik a jobb. Nekem azért van nosztalgiám a kutyaszar felé is.
Nem tudom, Bence, itt ma sétáltam az utcán, és egy konténerről egy kutyaszar, egy antropomorf kutyaszar két rajzolt szemben, és egy szövegbuborékkal szólt hozzá. Szóval nosztalgiára vágysz, akkor gyere ide és keresd ezeket a figyelmeztető táblákat.
És a hanyatló Bécstől visszatérve pedig a másik pillanat, amire, vagy a másik aspektus, ami muszáj a Willy a verébre reflektálva, hogy hova lettek a jó magyar rajzfilmek.
Amúgy ez akkor tényleg egy ilyen ellenkulturális sajátosság is volt, hogy sok író, költő, rajzfilmrendező vagy filmrendező menekült, vagy egyszerűen szorult bele a gyerekfilm meg gyerekkönyvgyártásba, tehát egy óriási tehetségű és sokkal nagyobb formátumú íróink kellett az ifjúsági irodalomban, meg ifjú, tehát hogy így ennek címkézett médiumokban kiélniük magukat, és hát azért egészen elképesztő alkotások születtek akkor ebből a beszorítottságból, hát a Macskafogó, ami meg egy másik ilyen korszakos rajzfilmalkotás, és tényleg megérzi annak a vadkapitalista ilyen globalizmusba hajló, mert azért ott vannak benne olyan jelenetek is, amik ezt a nemzetközi gazdaságot ott bemutatják, és ennek az egész rabló gazdálkodásnak a félelmét, vagy ilyen disztópiáját ott megismerheti mindenki. Szóval azért azok ott komoly politikai állásfoglalások is voltak, nem csak rajzfilmek. Ja, hát amúgy meg a Kecskeméti stúdió még megvan, bedolgoznak ilyen nagyobb projektekbe, de az biztos, hogy árnyéka önmagának, sajnos.
Közben megragadnám itt a pillanatra beálló csendet, és tovább is gurítanám a menetet. A második kérdés felé, de persze nem maradjon bennetek semmi, szóval nem kell ezt annyira szigorúan elhatárolni, Csabit nekik is, hogyha jönnek közben a képek még, akkor kérlek, kösd be. De hogy talán
én csak annyit szeretnék mondani, hogy milyen a Budapest kép a rendszerváltásnak, a mindenkinek ajánlom a Szakadt Csöves nevű doszos kalandjátékot, szöveges kalandjátékot, amely egy szakadt csöves karakter, és akkor a nyugati, azaz Marsz Károly tér aluljárójában mozog a hősünk, és tevékenységeit végzik.
Ez ugye ilyen szövegbeírós
szöveg, igen, játék, szöveg. Nem emlékszem, hogy beírós, vagy ilyen választós, de hogy igen, ez egy karakteres.
Ezt véletlenül nem a Tomcat követte el?
Nem, ez ami inspirálta a Revenge szériát.
Igen, oké.
Okay. Tulajdonképpen ez egy RPG.
Ez abszolút RPG. Nem, tényleg van, mi azt hiszem van Technokol, meg PIA, ilyen stat, hogy mennyi van belőle pénz, meg ugye életerő, szóval teljes mértékben. Nem tudom, hogy milyen karakterépülés történik, de valószínűleg inkább leépülés, szóval ez anti-RPG.
Zseniális.
De amúgy ezekre az ilyen kockás, kockadobálgatós, mit tudom én, varázsló kriptája volt még ilyen. És akkor jönnek az orkok.
Ide-oda lapozgatós.
Igen,
ide-oda lapozgatós. Ez a kalandjáték kockázat.
Az, igen. Na hát, csak elmondtam.
Semmiképpen nem maradjon benne. Ne szoruljon belé. Tehát a második kérdéskör, ami talán már picit az értelmezés vagy a szintetizálás fele jobban lép, az, hogy úgymond mi dőlt el, vagy mik voltak azok a pontok, amik később is meghatározóvá váltak, akár a 90-es évek, a 2000-es évek, vagy akár a NER kultúrájában is. Tehát mennyiben tekinthetjük egy nagyon fontos origónak ezt az időszakot?
Kovács Ákos.
Csabi felkészült. Egyébként az összes kérdésemre lehet Kovács Ákos a válasz, ezt most meg tudom erősíteni.
De akkor ezt azért bontsuk ki egy picit, hogy mi fáj mondjuk nekünk a Kovács Ákosban, hogy te hallgattad őt, akkor Csabi, volt neked ő egy ilyen viszonyítási pont, vagy egyszerűen csak így valaki, aki így fémjelzi ezt a korszakot?
Nem, sosem szerettem Ákos zenéjét, egyszerűen csak egy arc, aki akkor is volt, és most is van, és mindörökké. Ezért gondolt, hogy bedobálom.
Az első és az utolsó indián.
Igen. Cseh Tamás helyett is. Alatt.
Igen. De ha neked ehhez van, Bence, ahogy feltetted a kérdést a Csabinak, hogy mi fáj?
Én őt úgy keresem az ő helyét ebben az egész sztoriban, mert valahol nagyon tipikusnak érzem, igen, abszolút megtalálónak, hogy a Csabi behozza, meg hogy tényleg neki volt ez az ilyen lázadó korszaka.
Hát a Bonanza Banzai, most gyorsan rákerestem, 1988 és 94 között működött. Aha. Tökéletesen.
Ja.
Igen.
Leírja ezt az időszakot.
És hogy aztán ő valahogy, én nem tudom, tehát én sem hallgattam be valami őszintén Ákost olyan nagyon soha, de mindig rádiósláger volt, bármit csinált, szóval nem tudom nem ismerni. Én nekem az Ákosról az élményem az, amikor már ez a posztrendszerváltós ilyen mainstream kultúrának a része, tehát hogy ő kvázi az egyik ilyen elsőként kanonizált alakja ennek, hogy ő volt az egyik nagy dalnok, aki akkor leírta azt, amit mindenki érzett, és akkor ezért most is őt hallgatjuk, és akkor nekem az első meghatározó Ákos dalom az pont egy ilyen kötelezően hallgatandó 56-os megemlékezésnek az ilyen fiatalos része volt, amikor meg kellett hallgatnunk az 1956-ról szóló Ákos számot, hogy rólad beszélni sem szabad, 1956. Ja, és akkor az ott szerintem ez ébreszt ilyen emlékeket. És
már a himnikus eposzi magasságokba emelkedett.
Igen, tehát amikor már a mi tanárainknak volt ez poén, hogy lehet Ákost hallgatni, és hogy ez mennyire felforgató dolog, hogy amit ők ellen kultúraként éltek meg, az most így a mainstream, és nekünk meg így nem volt meg ez a váltás, szóval nekünk fáj fájdalmas volt, hogy egy ilyen kiklisés vagy közhelyes számot kell így hallgatnunk. Meg aztán, amit ő később csinált, azt meg tényleg nem akarom idehozni, de hogy nekem igen, ez is szerintem úgy része ezeknek a sztoriknak, hogy aztán mi az, ami tovább megy egy ilyen bebetonozott, ilyen kanonizált hangulatba, amire így aztán mindenki reagál, és mi az, ami megmarad ebben a képlékeny, lázadó, álmodó, széteső attitűdben, amiben így talán akkoriban voltak ezek a szerzők.
Erőteljesen.
Fájó szívvel.
Fájó szívvel. Én felírtam magamnak egy szövegrészletet az egyik Balaton számból. A Balaton zenekarnak a Nap az Apa című 1994-es számából, ami egyébként az egész szöveg az szerintem zseniálisan tükrözi ezt a rendszerváltó.
A Balaton együttesről mondjál már egy
igen.
Balaton, azt hiszem, hogy nem biztos, hogy mindenki ismeri.
Igaz, bár mondjuk a Google az mindig jó barát, de hogy elhangozzék.
Mutassuk be.
Elhangozzék, hát ez a Balaton az egy ikonikus szereplője volt a magyar underground rockzenének. A legegyszerűbb, hogyha rocknak hívom, de azért attól nagyon sok tekintetben távol áll. Minden esetre a neo-avantgárdtól kezdve a posztmodernig és a rendszerváltás utáni kultúrán keresztül ők nagyon jelentős szubkultúrának a zenei képviselői. És talán a legérdemesebb erre, de azért mondjuk Vető Jánosról is sokat lehetne beszélni, de Vig Mihály, a frontember és szövegíró, legalábbis nagyon jelentős mennyiségét a számoknak ő írta. Ő a Tar Béla filmeknek a zeneszerzője. Innen a legismertebb. Minden esetre ez az 1994-es...
Nagyon szeretjük.
Igen.
Mi mindannyian.
És még a Covid előtti békeidőkben minden péntek este a Hunniában fellépett az új Balaton felállással, de maga a Bush Misi ő változatlan. Tehát ez a 94-es Nap az Apa című szám, az egész szöveg az nagyon szépen tükrözi ezt a rendszerváltás átmeneti korszakot. Persze a maga édes Bush hangulatával. Minden esetre a szöveg úgy hangzik, hogyha ha hatalmadat érezvén egy körmöt levágatsz, és akaratán kívül egy szőke nőt a táncba hívsz, de egy másik napon egy mikrobuszból intő hivatalnok látása miatt beteg szíved majdnem a sírba visz, de a hatalmat gúnyolod, és senki nincs, aki erősebbnek látszana nálad, minden mondatra emlékszel, és minden mondatot teli találat. Én azt hiszem, hogy ebben egyszerűen megvan az a tetrekészség, ami azt a generációt, aminek a Vig Mihály is tagja volt, aki akkor szerintem olyan 30-es éveiben járhatott, jellemezte. Másrészt meg benne van ez az irónia is, meg a szarkazmus is, hogy valójában akarunk itt, meg erőlködhetünk, meg a büszkék vagyunk magunkra. De hát, minthogyha már akkor elúszott volna ez az egész lehetőség, mielőtt megragadhattuk volna. És ez azért lehet még jó pár dolgot kötni, mert szintén egy ilyen nagyon ikonikus kulturális jelenség számomra a rendszerváltás idejéből az a Vidám Vasárnap, ami meg magába szippantott egy rakás olyan, nem is tudom, intellektuális erőt, személyeket, akár csak hogyha a Neurotic zenekarra gondolunk, aki szintén egy ilyen underground...
Pajor Tamás. Aki aztán tényleg egészen megint csak egy sajátos életutat bejárul.
Igen. Szóval, hogy
annak volt... Ezekre a hídgyűlis alkalmakra.
Igen, hídgyűlis ördögűzésekre és keresztelésekre. Tehát, hogy ott azért volt egy ilyen nagyon beteg jelenség a rendszerváltásnak, hogy beszabadultak a kemény drogok is a közhasználatba, hogy úgy mondjam. És ennek két iránya volt. Az egyik az, hogy belehaltak emberek, a másik pedig az, hogy elhűültek, és Vidám Vasárnap hívők lettek. Tehát láttam a múltkor egy ilyen mémet, hogy a droghasználatban az a legrosszabb, hogy a végén vallásos lesz. De nem szóval, hogy komolyra fordítva szólt, a hídgyülekezetnek volt egy ilyen térítő, erősen, agresszívan térítő mentalitása, és pont az ilyen elesett embereket tudták a legkönnyebben felkarolni, akik különböző szenvedélybetegségektől szenvedtek. És hát ez az egy dolog, hogy mindenki piált a rendszerváltás előtt, csak utána rá lehetett menni keményebb dolgokra is. legalábbis amennyire én ebbe belelátok, viszonylagos családi vonatkozások kapcsán is, amikben most nem mennék.
Mint a hídgyülekezet.
A hídgyülekezettel is van egyébként családi vonatkozás.
Nem az, a... nem, én még arról voltam, hogy keményebb dolgokról lehet.
Igen,
durva cucc.
Úgyhogy, és azt gondolom, hogy ez a rendszerváltással, még pluszban, hogyha hozzávesszük a kivándorlási hullámot, ami újfent jelentkezett, akkor ott a 90-es években egy komoly generációs veszteség érte az országot, ami a mai napig kihat. Tehát amik nagyon sokszor érezzük azt, hogy miért nem szólalnak meg emberek különböző problémák kapcsán, meg hol van az a polgári kurázsi és hasonlók, és én mindig valahogy a fejben, hogyha visszakövetem, akkor azt látom, hogy ott 90-ben rengeteg embert elvesztettünk, vagy így, vagy úgy. Vagy meghaltak, vagy meghűltek, vagy leléptek az országból. Ez mondjuk most nagyon szomorú hangulatra terelt minket, de azt hiszem, hogy elég igaz.
Tehát, hogy a rendszerváltás, mint ilyen vérveszteség.
Igen. Nem csak kinyílt egy kapu, de hogy ott a problémák is, meg a mi problémáink időltek rajta, szóval, hogy...
Hát igen. Az az abroncsot is, ami így úgy összetartotta, mert már az előtt is nyilván voltak emigránsaink, ugye elvesztettük a Csupó Gábort, aki kiment a Simpson családot megcsinálni, elvesztettük a Leslie Mandokit, akit aztán visszanyertünk, őt hazahoztuk.
Hát amúgy igen. Csak, hogy egy picit érthetőbbé tegyem ezt a hármas felosztást, és aztán utána tényleg átadom a szót, de ugye említettük a Pajor Tamást, ő a Neurotiknak egy ikonikus alakja volt, a lázadás megtestesítője, a szövegei azok mai napig, a rock'n'roll az nem egy tánc, stb. Még bőven idézhetnék, ő beállt a hídgyülekezetbe, sőt Sándor, aki a Gotthard Péter megáll az időjének Pierre-je, ő emigrált Németországba, és a féltestvérem Power Henrik, aki meg egyébként szintén játszotta a megáll az időben, és a korszaknak egy ilyen legalábbis annak a szubkultúrának egy jelentős figurája volt, ő pedig májcirózisban és drogtúladagolásban meghalt. Szóval ez három olyan karakter, akinek nagyon sok hasznát vennénk ma, mert körülbelül 50-es éveikben járnának.
Igen, és ők tényleg egy generációt így megtestesítenek, vagy leírnak, akik akkor ott ezt gyakorlatilag a vállukra vették, vagy így az erejük teljében, vagy a kibontakozó karrierjüknek az elején voltak, és ők tényleg érzéstelenítés és tompítás nélkül kapták telibe ezt az egészet.
Akkor azt a kérdőjelet, hogy miért is nem tudtuk, vagy tudták akkor 90-ben ezt a megnyíló teret bejátszani, és miért lett ebből sok esetben egy vérveszteség? Ezt most akkor hagyjuk egy picit levegni a levegőben. Szóval visszatérve ahhoz, hogy milyen tendenciák lettek meghatározóak, még mit láttok, milyen törésvonalak, milyen erővonalak, csoportok, felosztások?
Hát ami szerintem egy... máig ható probléma, és nem is csak a 80-as éveket lehet érte felelőssé tenni, hanem nyilván a korábbi évtizedeket is, az egész kulturális térnek az átpolitizáltsága. Tehát, hogy az alkothat, aki valamilyen formában szintval, hogy amúgy neki mik a politikai nézetei. Szerintem ez rohadtul nem természetes, nem kéne így legyen, és nyilván ezt a pártállam elvárja még a rendszerváltás előtt, most nem kell belemenni, hogy pontosan hogyan, de valahogy, mintha az ellenkultúrának pedig nem lenne más választása, mint szint vallani. Tehát, hogy egyszerűen, hogyha a mainstream szint vall, akkor azzal, hogy te elutasítod a mainstreamet, szükségképpen te is ilyen inverz vagy indirekt módon szint vallasz, és valahogy ez a politikusság, ez sajátjává válik szerintem a rendszerváltó képzőművészeknek, nem tudom, itt most bele lehet menni életutakba, vagy kinek, hogy.
Például...
És aztán ez valahogy velünk mar.
Jó, nem.
Edda, vagy a Pataki, Tamás, valahogy az Edda.
Kovács Ákost akartam.
Kovács Ákost. Még nem vagyok eléggé kondicionálva, Csabi, erre.
Oké, de Edda például tök jó.
Igen, de a Kovács Ákost is. De
most Eddának az nem újítás
Beatrice
volt. Ugye Edda már 80-as években is kiemelt zenekar volt.
Igen, Hát az mondjuk igaz, tehát hogy ők már akkor valamelyest a csúcson vannak, vagy egy ilyen befutott állapotban, aztán jól megtalálják a hangjukat később is, ahogy azt tapasztaljuk.
Edda Kissnek volt az előzenekar, amikor 88-ban felléptek.
De én most valamiért a kommunista ifjúsági szervezetre gondoltam, de akkor a Kiss, mint a Kings in Satan's Service, ugye, ahogy a katolikus anyukák fordítják.
Kiss in Satan's Service, vagy Kings in Satan's Service. Még nem döntötték el.
Még nem döntötték el. De ott is magyar származású a Kissnek az egyik frontembere, igen, szóval erről igen, nyitatnánk igen. Még egy nagy izét, hogy hány...
A magyar génius.
Igen.
Tehát az hogy egy másik epizód
a Ramonesnek a dobosa, nem? Aki a gyakorlatilag a punkot, akiket indították, hogy az
és
magyar...
Hát a Beatles.
A Beatles, a bogarak, hát, igen.
Tudjuk, tehát, hogy szem Gotthardiak.
Hány szóval... hosszú nyelvű Gene Simmons vesztette a Magyarország?
Igen.
De én visszatérnék egy pillanatra, Bence, a felvetésedre erre az átpolitizáltságra, hogy vajon volt-e egy átmeneti kegyelmi időszak, vagy ennek az esélye legalábbis, amikor egy picit kevésbé átpolitizáltan, vagy új árukapcsolásokat lehetett létrehozni. Be is dobok egy falatot akkor nektek, aztán majd megmagyarázzátok, hogy ezt hogyan kell érteni. Amikor a legutóbbi rendszerváltásos epizódunkban, amikor a pártokról és a programjaikról beszélgettünk, akkor visszanézve a sok-sok kampányvideót, ugye az SZDSZ-nek volt a kampány videójában a szabad élet, szabad madár, boldog, aki szabadon jár, a muzsikás együttes, ha jól tudom, Sebestyén Márta hangján. Tehát, hogy ez a fajta ilyen összekapcsolása annak az SZDSZ-nek mondjuk a 90-es évek második felétől már teljesen elképzelhetetlen lett volna, hogy egy muzsikás számmal kampányolnak.
Hát abban a kampányfilmben, amit említesz, ugye a következő vágás az az, hogy megjelenik, ugye Darvas Iván is ránk néz, hogy 15 millió magyar, de hát szigorúan ránk néz, hogy azért tudjátok, hogy az SZDSZ az nemzeti szavaz ránk, szóval igazából ez csak a vádak ellen készül szerintem, hogy ők kozmopoliták.
Hát igen, ez
világos, de hogy a
politikai cinizmusommal én
nem, mert szerintem ebben biztos van igazság, amit mondasz, csak hogy akkor egy olyan közeg látom. Volt, ahol ők fontosnak érezték, azt is politikai stratégiából nekik fontos volt, hogy a kozmopolita vád az ne lehessen megalapozott, vagy megpróbálják visszautasítani, és mondjuk 98-ban, vagy 2002-ben, vagy nem tudom, meg pont az ellentéte volt fontos, és hogy megpróbálták egy olyan brandet eladni, ami hát, ennek valahogy a teljes ellentéte volt. Hát
94-ben álltak koalícióra az MSZP-ben.
Igen, addigra. Igen.
Most
igen.
Bocsánat, anélkül, hogy teljesen politikai síkra terelnék a beszélgetésünket.
Csak azért gondolnám ezt fontosnak abból a szempontból, hogy ott az már egy teljesen reál politikai húzásnak tűnik nekem, és azt a nem is tudom, azt hiszem, talán pont a partizános rendszerváltás 30-ban az SZDSZ-es Blick mondta el magyarázatként, hogy egy ilyen félmondat volt, amit elcsíptem, ami megmagyarázta az egész politikai húzást, hogy így láttunk esélyt a kormányzásra. Tehát, hogy ott már nem az volt a lényeg, hogy hogyan lehet önazonosnak lenni, hanem mindenki megtalálta a saját számítását, hogy melyik társadalmi csoportokhoz tudnak a leghatékonyabban szólni, és azt szerint fel is osztották maguk közt a társadalmat. És ahol lehetett, ott nyilván akkor összeálltak azzal, akivel még nagyobb sanszuk lehetett, mint ahogy az SZDSZ az MSZP-vel, vagy a Fidesz később, vagy előbb, már nem tudom, a kisgazdákkal. Szóval, hogy hamar tanultak.
De ezt akkor, és szerintem is itt visszafordítva a kultúrára, hogy akkor a kultúrának ebben semmifajta agenciája nincsen, csak mert most úgy tűnik nekem abból a magyarázatból, amit mondtok, hogy itt semmi, nincs itt semmi látnivaló, ez egy reál politikai számítás, és az, hogy egyébként milyen kulturális kódokkal dolgozunk, és akár a politikától valamilyen szinten független alkotók milyen projektekbe állnak bele, hova teszik az energiájukat, az mind egy másodlagos dolog, mert az első magyarázat az az, hogy mikor áll össze az SZDSZ és az MSZP, és mikor fordul a kozmopolita szexibbé, vagy annak gondoltál?
Szerintem van azért itt meghúzódó szál, amit említettünk a múltkori pártos podcastben is, ez a népi urbánus ellentét, amit én akkor ott azt hiszem behoztam, meg úgy hoztott, csatoltunk is hozzá egy-egy arcot, a Krasó Györgyöt, meg a Csengei Dénesnek a figuráit, és ugye most ezt a Bayer koptatja, Bayer Zsolt a publicisztikáiban, a szalonképesebbekben teljesen el ezt a szembenállást, és ő ezt hangsúlyozza most, hogy ez az, amint nem sikerül meghaladni a rendszerváltó értelmiségnek, hogy ez a népi urbánus szembenállás, ez akkor is ott van, és igen, összeállnak egy közös fotóra, lakiteleki sátor, és akkor ott még elfér egymás mellett a, nem tudom, a Sebő, meg a Kis János, meg a, mit tudom én, a Muzsikás együttes, és lehet együtt Latinovicsot szavalni, meg Faludi Györgyöt, és akkor az ott még egy ilyen nagy közös, meg a Kertész Imre tart a holokausztról előadást, és akkor az elfér, igen, a Sebestyén Mártának a nem tudom milyen Szűzmárja éneke mellett, szóval, hogy ott még egy ilyen kulturális közösség van, és aztán ezt az antikommunista közös platformot szépen szétszedi ez a népi urbánus vita, amire most így leegyszerűsítik ezt a szembenállást, és szerintem van benne igazság, meg abszolút rezonál arra is, amit mondasz, hogy az SZDSZ egy népdallal kampányol, hogy igen, a népi kultúrával mit tudunk kezdeni például városban, mit üzen egy vidékinek valami, ami a körúton belül keletkezett, szóval ezek szerintem olyan törésvonalak, amik most is valahol hatnak, vagy nem tudom, nem, nincs jó válaszom rá, hogy ezt hogyan lehetne feloldani, és valahogy ez az átpolitizáltság, amit ugye korábban mondtam, hogy mindenki muszáj valamilyen zászló alatt vonuljon, és szinte nincs esély rá, ezt viszont igaznak érzem, és szerintem ez sem könnyíti meg azt, hogy aztán később ezek a táborokra szakadás ne menjen végbe, vagy ne konzerválódjon. És hát igen, az SZFE is ugye erről szól, hogy a Kaposvári Színház, és akkor a kaposváriak majd ott kapott a Vidnyánszky először, és akkor az Eperjes, meg mit tudom én, és akkor most elfoglalni vidékről a várost, és betörni az SZFE-re, és nem tudom, átvenni a terepet, ami olyan csinált szembenállásnak érződik, de közben, hogyha keresünk mögötte ilyen kulturális közvetítést, akkor ezt tudom mondjuk így látni, belelátni.
Abban van-e bármi, hogy is mondjam, történetetek, vagy emlék, vagy kutatás, hogy most, és ezt így értem, hogy ez a népi urbánus, csak kicsit erről nekem meg már az az érzésem, hogy valahogy mindent ezen a lencsén keresztül nézünk még retrospektíven is, ami lehet, hogy félig meddig anakronisztikus, ha még nem is az, de legalábbis nekem ilyen leegyszerűsítőnek tűnik egy picit, hogy akkor egy ilyen másik konkrét kérdés, hogy vajon volt egy keresgélés, vagy voltak nyitott kérdések abban, hogy hova nézzünk, mondjuk a nemzetközi kultúrában, hogy honnan jönnek a fontos áramlatok. Biztos, hogy mindenki nyugat fele akart nézni, mert elegünk volt a 40 év kommunizmusból és a megszállásból, de hogy ezen a nyugaton belül hova kell nézni, a németekre, a franciákra, egyre inkább az USA fele, egy közben globalizálódó kulturális piacon is, aminek még az eszközei, a technológiái nem voltak annyira mindent ledöngölőek, mint 2020-ban. Ebben volt megint csak egy olyan pillanata ennek a történetnek, ahol ez nem volt teljesen egyértelmű.
Nem tudom, hogy az Üvegtigris első része az mikori.
Az már 2000-es évek
az
szerintem.
Már 2000-es évek. Mert hogy ott már ugye megvan ez a hamis amerikai álomkép. Uh-huh. De szinte biztos vagyok benne, hogy a 90-es években ez még nem tudatosult az emberekben. Nem hogy a hamis amerikai álom, hanem a hamis nyugati álom.
Hát akkor a Dallas volt, nem? Amerika.
Dallas.
90-es években. Tehát azt nézte, az egész ország azt
meg
nézte.
Meg az akciófilmek, meg a...
Ja, de hát a Bobby meg a Jockey.
Nem tudom, szerintem a filmek hatására szerintem abszolút, ugye Amerika volt a non plus ultraja a kulturális igazodásnak.
Zeneileg is egyébként, tehát ugye...
Zeneileg abszolút.
90... 94-95, amikor elindul a Rádió 1, ahol csak igazi mai sláger.
Tehát a Danubius az első ilyen kereskedelmi rádió még a 80-as évek végén, és az mondjuk német mintára indul, tehát az ilyen NSK-s vonal keresztül jut be, meg van az Italodiszkó, mint ilyen közvetítő médium, amit én nagyon szeretek.
Jó, de amúgy az
Italodiszkó, hát az egy Olaszországnak a válasza erre a diszkó.
Jó, hogy Italodiszkó.
Igen, tehát úgy igen. Tehát.
Hát jó, mondjuk az egész 90-es éveket azt végig fertőzte a Kozsó és az Álmok. Azt igazából az ilyen viszonylagos boldog öntudatlanságban átvészeltük, azt hittük, de mégis hagyott bennünk ilyen PTSD nyomokat.
Jó, de most mondjatok már egy német slágert a 90-es évekből.
Már hogy német slágert, ami itt ismerté lett, és... Igen. És amit németek...
Jó, Scooter.
Scooter. Már bocsánat, de a sarkadi Scooter koncert.
A repülőszőnyeg, amit ajándékoztam.
Hát amúgy az Opus az egy osztrák együttes, és nekik van a Life is Life.
Levelet kaptam.
Levelet, amit lefordítunk, de az még korábbi, de hogy például, meg fú, most igen...
A
igen.
Scorpions együttesnek a Wind of Change az mikori száma, mert hogy az is egy nagy...
Hát az is a berlini fal leomlására, meg az hát a Mandokinak a Gingiszkán. Tehát amikor visszalövünk magunkra, vagy nem tudom. És...
Friendly fire.
Friendly fire.
Nagyon nagy pontossággal eltaláljuk magunkat.
Úgyhogy azért van itt mindenféle közvetítő hatás, és amit még akarok mondani, hogy van egy orientalista ág is, tehát a Hanvas Béla féle ilyen keletre tekintő, és nem tudom, ami ugye a hippi mozgalomban is megjelenik ez, hogy akkor a tibetiek meg a nem tudom, a keleti filozófiáknak és vallási irányzatoknak a jelenléte, és ennek a Hanvas Béla például szerintem egy tök komoly ilyen közvetítő médiuma itt Magyarországon, ami aztán később pedig ebben az ilyen nemzeti vadútkeresésben is egy ilyen, ez az ilyen sámános, jobbos, pogány, ilyen varázslós, koppányféle vonalnak az egészen ilyen, szerintem ilyen alá folyik, meg így meghatározza. És ez így a mai napig ez a keleties irány. És akkor itt vagyunk az István a királynál, igen, amit a...
Hát meg, ha kivonod ebből a nemzeti érzületet, meg ezt ilyen, nem tudom, ilyen túl romanticizált történelem képet a honfoglaló magyarokról, akkor meg megkapod ugyanezzel a keleti, akkori keleti nyitásra ezeket a New Age-es hippiket, akik igazából ahhoz lusták, meg nem tudom, szóval, hogy különösebben nem akarják magukat beleásni mondjuk a buddhizmusba, de néhány ilyen kulcsszót kiragadva, és akkor olyan nyugiban csillezünk, és meditálunk, és lehetőség szerint betépünk, mert most már nem olyan nehéz fűhöz jutni.
De kikre gondolsz, vagy vannak ennek ilyen...
Hát ez azért egy... Azt hiszem általunk is ismert, a mai napig is ismert közeg. Most
persze.
Konkrét személyeket nem tudok neked megnevezni.
De új egy hippéknek sincs semmi közeg kelethez, az is egy amerikai mozgalom.
Ja.
Hát igen, csak
szóval,
nem tudom.
Szóval kijelenthetjük akkor Scooter és USA.
Scooter és USA. Maradjunk ennyiben. Jó.
Én azért csak itt az magas kultúra terén akartam bedobni, azért csak irodalomban mindig koricáltak az íróink, Eszterházi és Nádas és társai a német könyvfesztiválokra, és elsőnek mindig németre fordították őket.
Ez igaz.
Mai napig az Eszterházinak németük vannak értelmes fordításai, az angol fordításai, hát amit én láttam, az pocsék.
És őt később fordítják angolra?
Hát sokkal később, persze, de amit még a minősége is, tehát hogy ő a német fordítójával egy nagyon komoly munkakapcsolatot alakított ki, ahol oda-vissza mentek a szövegek is, és nagy gonddal, hát ő is beszélt ugye nagyon magas szinten németül.
Ezt akartam kérdezni. Ugye, és angolul pedig talán kevésbé,
hát,
vagy...
Tudom, a kevésbé, de hogy nem is volt, most akkor ez az Eszterházi sztória, de hogy most egy picit megfordítva, hogy mi hova akarunk elérni, vagy betörni, és nyilván az amerikai kultúrpiacról aztán kevésbé tudunk, de hogy azért itt mégiscsak van ez a német sztori, és azt nem tudom, hogy ez másról is érvényes, vagy akár a zeneszerző, az ilyen kortárs zenei életben, mit tudom én, Ötvös Péter is, azt hiszem, hogy inkább Németország fel mozgolódott bele, hogy ezzel hülyeséget mondok.
De irodalmi kapcsolatok mindenképpen erősek. Németország, vagy hát mondjuk a német nyelvterület felé elsődlegesek én csak azért dobtam be a Scootert, meg a trash filmeket, mert nemrég még Kovács Ákosról volt szó.
Ezt abszolút támogatom, a trashnek a behozatalát, abszolút. Mert azért lássuk be, hogy a társadalom többsége ezzel volt elfoglalva, és nem a Nádas Péter hát német fordításra.
Ugye az előbb makroszinten tekintettük így áramlatokat, és azért, hogy mondjam, a Duna vize nagy rész ilyeneket hoz le itt hozzánk.
Hát meg itt van egy K-európai hatás, szóval itt van egy turbofolk, van egy posztjugoszláv pop, rock, nem tudom mi, ami hat azért nagyon erősen, van a csehszlovák új hullám, vagy cseh új hullámos filmek, ami szerintem megint egy nagyon meghatározó impulzus, és a magyar filmben szerintem a vígjáték az nagyon-nagyon sokáig próbál cseh, tehát ezeken a hagyományokon, most az Üvegtigris megint behozva például, mint ami egy ilyen kultuszfilmé válik, és a 2000-es években azon röhögünk, amit akkor a, tulajdonképpen a csehek filmjeiben láttunk így korábban, ez az ilyen burleszk-szerű trash hangulatnak az átadása. Ja,
és ezzel párhuzamosan a Valami Amerika, ami pedig egy másik terméket próbál valahogyan lemásolni, karikírozni, és azon is nevetünk egy kicsit.
Igen, már nem tudunk valószínűleg olyan nagyon felhőtlenül szórakozni rajta, igen.
Hát ilyen, mert ugye, de az is 2000-es évek. Addigra érett meg az a gondolat, hogy nem kolbászból van a kerítés nyugaton. Tehát, hogy így voltak, akik kimentek és megnézték, és szóltak, hogy hát srácok, annyira azért mégsem. Illetve ezzel azért magunkat is lehet nyugtatni, hogy nem érdemes akkora erőfeszítéseket tenni, hogy kimenjünk, mert ott is szar, úgyhogy inkább maradjunk itt, ez a biztos jó meleg pálott szakban, itt azért el vagyunk.
Egy zárókörre indítanék el még egy kérdést, és most galád módon nem az, ami a listán volt. Ha kinyitok képzeletben egy 1990-es pesti estet, Mi az, amit kiszemeltek belőle, hogy erre jó lenne elmenni?
90-es.
Hát mondjuk, kezeljétek olyan kellő rugalmassággal.
Én mindenképpen moziba mennék, és valami olyan filmet néznék meg, akár hangalámmondással is, amit addig nem lehetett megnézni. Nem tudom, valami nagy ilyen, most gondolkozom, hogy mi volt így a mondjuk ilyen 80-as évekbeli nagy amerikai ilyen premier, ami akkor érdekes lehet.
Ilyen jó hangalámmondásos Rambó például.
Rambó. Amúgy még azt se vetném meg. Így nyár végén és elején egy jó Rambó. Jó, legyen az, és akkor utána egy fröccs.
Nem tudom, 88-on már volt a Metallica, volt az Iron Maiden, 90 az már nagyon mainstream. Ott van, mi új van 90-ben?
Ami lehet neked 88 is.
88-ban már lemed az ötödik magyar nagy díj, hát már itt van a kapitalizmus már egy fél évtized.
Ti kimennél a Mogyoródra?
A jó Hungaroring.
Ja, amúgy persze. Csak mondom, hogy már 5 éve Marlboro feliratokkal van teli a magyaródi pálya, szóval a kapitalizmus már beavászkodott.
Megnyílt az első McDonald's. Megnyílt az első McDonald's a régi posta úton.
Deák, vagy
88.
Hol az Deák téren?
Ott a Váci utcáról nyíló, azt hiszem, hogy régi posta utca.
Ja.
Ami mai napig megvan.
Én azt hiszem, megíznék egyet, de azon túl
így az a pestiesben olvasom.
Az a baj, nem, mondjuk megkizés közben olvasom a pestiest.
Na. Okay.
De az a baj, hogy annyira időzavarban vagyok, és ráadásul igen, olyan időpontról beszélünk, amikor még nem is éltem, de a Rambó film az mindenképpen hívogató. Na. Csak nem akarok mások ötletével élni, bár a Rambó az konkrétan az
az a te ötleted volt, szóval.
Együtt elmehetnénk.
Mehetünk.
Most gondolkodom még, hogy mikor lehetett például a legendás Dire Straits koncert Budapesten. Az is valamikor a 80-as évek vége felé volt szerintem. Azt mindenképpen látni kellett volna. Talán azóta se jártak Budapesten, most meg már valószínűleg nem is fognak. Úgyhogy, hát, hogyha lehetőségem lenne, akkor Dire Straits koncertre mennék. de csak a Rambó film után természetesen.
Az egy sűrű este lenne.
A Mekiből. A Mekiből. Hatkor felálltok.
Ilyen bezabász utána mehet hajnalig.
Mentek a Vörös Csillag moziba. És aztán a Dire Straits-szel.
Azt látom, a 85 be volt.
80, hát akkor az...
De stimmel.
Elfogadjuk.
Persze.
Elfogadjuk.
Persze.
Hát ezt a 50 perc, egy óránkat, amit a rendszerváltás kultúrájára...
Te hova mennél, Jancsi?
Én hova mennék? Hát én erre nem készültem.
Na hát azért is kérdezem.
Akasztják hogy... a hóért.
Itt nagyon elegánsan itt már kabátban.
Mi ketten Jancsival otthon maradunk, mert nincs pénzünk. Csak a pesti estet nézzük.
A Gróf Balázs képregényt a végén.
Na, hát Csabi, te Iron Maidenre mennél, nem?
Vagy a Hungaroringre.
Ja,
vagy a Hungaroringre
valamelyik,
is.
Valamelyik, egy olyan előadó megnézni, aki tényleg addig nem jött, csak mert igazából úgy elvicceltem a választ, de én se tudok konkrétat mondani.
Hát az én válaszom az meglehetősen unalmas lesz, de én Cseh Tamás koncertre szeretnék elmenni, mert én erről lemaradtam.
Tényleg.
Tehát, amire igazán ráébredtem, hogy ez mennyire jó, addigra sajnos elvesztettük. Úgyhogy én ezt a hiányosságomat nagyon szívesen bepótolnám. Valamifajta kis, nagyon büdös és levegőtlen szűk helységben.
Kőkerületi színház vagy kultúrháznak a éttermében.
Ezt az jól hangzik, igen, valami nagyon sokadik kerületnek a kultúrházában. Szóval végre jöttünk.
Dobjál a pesti estét, és mind a négyen menjünk egy Cseh Tamás koncertre.
Ez nem így működik, Csabi, hogy...
Jegyünk van a Rambóra.
Igen, te onnan Bécsből megmondod, hogy hogyan legyek nyugati.
Ja, pont akkor a vetítés, aznap másik hat vetítés nem jó.
Szóval végére érve a rendszerváltás kultúrájában kalandozásainknak, vagy legalábbis az első próbálkozásnak, hát továbbra se értjük, hogy mi történt, azt szerintem megállapíthatjuk. Így a rendszerváltás most már lassan 30 körülivé öregedő, sőt én már azon is túl lévő gyermekeiként. Azt tudjuk, hogy vagy tényleg minden jónak tűnt, és aztán rettenetesen elromlott, vagy pedig már akkor is minden rossz volt, és úgyhogy senki ne csodálkozzon semmin. Úgyhogy gondolkodtunk itt klauzáltéri verebeken, kocsaköves utcákon guruló skodákon, amit oktatási, közlekedési oktatási filmekben felvesznek, meg aztán népi urbánus ellentéteken és népdalokat éneknek
SZDSZ-eseken.
Hajléktalankalandokon, és azt hiszem, hogy
Marszéri aluljáróval.
Azt hiszem, hogy megtaláltuk azt az egyetlen pontot, ami egy vonatkoztatási pont, ami biztos, amihez mindig fordulhatunk, becsukjuk a szemünket, és már halljuk is. Kovács.
Ákos. Se tenger, se part, persze nem biztos, hogy jót tesz neked, ha kiszolgálják az ízlésedet. Hát, innél a banzáj, és sem szép a ház, de gyúr rá rajtunk az aktuális láz. Essen szép a ház, legyen úr rá rajtunk az aktuális láz. Nőjön a banzáj, essen szép a ház, legyen úr rá rajtunk az aktuális láz. Nőjön a banzáj, essen szép a ház, legyen úr rá rajtunk az
aktuális. A három a Magyar Köztársaság podcastet hallottátok, amelyben a hazai rendszerváltás viszonyaiba, szokatlanságába, hangulatába és árnyalataiba lesünk be. Kulturális, egyetemi, emlékezeti és történelmi lencséken keresztül ismerik meg jobban a történelem e fordulópontját. Köszönjük, hogy velünk tartottatok, köszönjük a figyelmeteket, halljuk egymást legközelebb is. A három a Magyar Köztársaság podcast létrejöttét a Független Média Központ támogatta. A támogatás az adások szabad elkészülését jelenti, amelyek tartalmát az EPR rádió szerkesztőségének munkatársai határozzák meg, és tartoznak érte felelősséggel.